A hazai tőkepiacnak a kisebb szegmenséről lesz szó mai adásunkban. Vendégünk a stúdióban Horváth Zsolt, a Budapesti Értéktőzsde korábbi vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, üdvözlök én is mindenkit!
Számos extendes tőzsdei bevezetésben aktívan részt vettél. És hát a helyzet az, hogyha megnézzük az elmúlt heteket, hónapokat, akkor bizony-bizony azt lehet látni, hogy néhány sztori esetében mindenképpen elkezdett élénkülni ez a szegmens, nő a forgalom, az aktivitás, adott esetben jelentős árfolyam mozgások történtek. De minek tulajdonítod ezt, illetve hogyan értékeled az X10-nek az eddigi teljesítményét?
Ez egy 2017-ben elindított kezdeményezése a BÉT-nek. Én azt gondolom, hogy az egyik legszerencsésebb csillagzatot sikerült akkor a BÉT-nek összehozni. Egyrészt biztosítottak egy támogatást a tőzsdére készülő cégeknek a bevezetés költségeit finanszírozandó, másrészt létrejött egy olyan tőkealap, aminek dedikált célja volt, hogy erre az X10-be készülő cégekbe fektessen. Ha jól emlékszem vissza, akkor azért itt olyan 8 milliárd forint körüli befektetés valóban történt is a korai szakaszban az X10-re menő cégekbe, és hát egy kellő promóciót is biztosított a BÉT, illetve egy olyan piacot, ezt az X10 piacot hozta létre, ami valamivel könnyebb feltételeket támaszt a tőzsdére menő cégekkel szemben, mint mondjuk a BÉT-nek a standard, nem beszélve a prémium kategóriájáról. És azért ez jól látszik, most már több mint 20 cég szerepel az X10 piacon. Vannak cégek, amik már majdnem napi gyakorisággal van forgalom, van kereskedés, van érdeklődő befektető. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy sikeres és egy jó kezdeményezés volt. Ugye a legutolsó ilyen markánsabb fejlemény az, amikor a BÉT létrehozta az X10 piaci indexet, ami tavaly augusztusi 1000 pontos értékkel került bevezetésre, és ez az index már azért már mutat némi fejlődést. Tehát május 28-i adatot néztem, az 1170 pontot mutatott. Ha jól emlékszem, járt ez az index 1200 pont körül is. Ugye ebben az indexben súlyozatlanul vannak a cégek, és viszonylag könnyű a bekerülési feltétele. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jól mutatja ennek a piacnak az általános generál képét ez az index.
A standard piacnak az előszobájáról van szó. Mennyire éltek, élnek eddig a kategóriaváltás lehetőségével az X10-re már bekerülő szereplők? Milyen pozitív példák vannak?
Igen, hát ugye egyértelműen és meghirdetetten ez a kis és középvállalatoknak a piaca, ez az X10 piac. Leginkább talán az angol piacon működő Alternative Investment Market, ez az AIM-hez lehet hasonlítani, ahogy a pesti tőzsdét a londoni tőzsdéhez, tehát méreteiben és arányaiban természetesen ezt figyelembe kell venni. Valóban ezt egy ilyen belépő piacnak szánták, és a BÉT-nek és a legtöbb szereplőnek is az elsődleges célja a megjelenéssel, hogy felkészülnek egy tőzsdei jelenlétre, és ezt egy-két évig gyakorolják is ennek a mindennapjait. Azért azt lássuk be, hogy a folyamatos közzétételi kötelezettség, a jelentések, a társaság működésének a jó kialakítása, ezek azért nem máról hónapra is egyik pillanatról a másikra történnek meg. Több cég is meglépte már egyébként az X10-ről a standard kategóriába történő átmenetet, Megacrán, a DMKR és legutolsóként talán a Gloster. Magában a tőzsdei követelményekben az egyik nagy változás IFRS-re, a nemzetközi beszámolási rendszerre való átállás, talán az egyik legnagyobb és a legmarkánsabb feladat, amikor ezt a kategóriaváltást meglépi egy-egy társaság, és nyilván azért változnak a jelentési, a közzétételi kötelezettségek is, kicsit aktívabban és egy kicsit fegyelmezettebben kell kommunikálni a cégeknek. Az X10 az nem egy hivatalos tőzsde, az egy kereskedési felület. Ezzel együtt azért azt tegyük hozzá, hogy majdnem pont ugyanúgy működik, mint egy tőzsde és a BÉT-nek az egyéb kategóriái. A nyitvatartás, a kereskedési felület, a kereskedési szabályok ezekben a papírokban gyakorlatilag megegyeznek a standard vagy a prémium kategóriával. A hivatalos tőzsdei kategóriában a presztízsen túl lehet arra számítani, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapnak, és van esély, ha a cég megfelelő likviditást, megfelelő forgalmat tudott kialakítani a tőzsdén, van megfelelő közkészhányada, és elért már egy olyan növekedési szakaszban, méretben is, fel tudja kelteni az intézményi befektetőknek a figyelmét.
Jellemzően törzs részvények találhatók az Xtend piacon, de azért, hogyha valaki figyelmesen végignézi a listát, akkor lehet látni egy kamatozó részvényt is. Ezt a Delta Technologies NRT bocsájtotta ki. Mit érdemes tudni erről a részvénytípusról?
Ez egy elég váratlan és nem tipikus megjelenés volt, ugye, és egy olyan értékpapír, ami azért nem jellemző és nem elterjedt a magyar piacon. Itt a Delta forrást kívánt bevonni az akvizíciós terveinek a megvalósításához, és ezt egy ilyen konstrukcióval látták a legcélszerűbbnek megvalósítani. Ugye ez egy önálló sorozat, nem azonos a társaság normál részvényeivel, és nem is a BÉT-nek a standard kategóriájába kerültek ezek a papírok bevezetésre, hanem az Xtend piacra. A speciális tulajdonságokkal rendelkezik, és hát pillanatnyilag ugye egy tulajdonosa van a kibocsátó oldalról, úgyhogy ezt ma nem tekinthetjük egy aktívan kereskedett likvid papírnak. Ugye ez valahol a kötvény és a részvény közti finanszírozást teremti meg. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára egy lehetséges eszköz, egy lehetséges forma. Ugyanakkor, hát emellett természetesen ott van a normál zárt körű vagy nyilvános tőkebevonásnak a lehetősége is a tőzsdei cégek vagy az Xtendes cégek számára.
Maradjunk is akkor ennél a társaságnál, hiszen ha azt nézzük, hogy melyik cégek voltak az elmúlt időszak nagy nyertesei árfolyam elmozdulás tekintetében a budapesti értéktőzsdén, akkor az egyébként standard kategóriában jegyzett Delta az valóban ott van. Itt milyen bejelentések, hírek érkeztek a társaság házatájáról? Mi az, ami indukálhatta ezt a jelentősen felpörgő aktivitást? Egyébként voltak olyan napok, amikor több száz millió forint értékben cseréltek gazdát ennek a társaságnak a papírjai. A piaci kapitalizáció is jelentős, tehát immár nagyságrendileg 30 milliárd forint körül van.
Igen, hát ugye a Delta az informatikai cégek közé sorolható be, egy Glosternél nagyobb, egy Forage-nál kisebb, de azért egy jelentős szereplő már a piacon, és ugye több éve is a piacon van. Valóban az elmúlt egy-két hétben egy nagyon markáns, gyakorlatilag majdnem duplázó árfolyam emelkedésre került sor. Nem volt igazán meghatározó nagy bejelentés, a társaság a meghirdetett stratégiájának megfelelően halad előre, növeli az árbevételét, növeli az eredményességét.
Milyen egyéb kisebb részvényekben lehetett megfigyelni jelentősebb árfolyam mozgásokat vagy aktivitást? Vannak esetleg olyan sztorik, amit kiemelnél, vagy ahol bános információk álltak a nagyobb aktivitás mögött?
Az Xtend keretében nagyon érdekes volt a Navigátornak a sztoria, ugye a Navigátor alapvetően egy akvizíciókra épülő növekedést mutatott be a befektetőinek, és ennek volt egy meghatározó lépés a Julius Globe nevű cégnek a megvásárlása, az azt megelőző sikeres tőkeemelések, és utána pedig a tranzakció. Hát gyakorlatilag itt is egy közel duplázódó árfolyamot láthattunk, amit alapvetően azt gondolom indokol is a társaságnak a várható eredménye majd a Julius Globe megszerzésével. Többen említették azt a sztori kapcsán, hogy amúgy is egy kicsit alul értékelt volt a társaság. Azért a befektetői várakozások, ha jönnek az új akvizíciók, jönnek az új befektetések, és azt a növekedési ütemet tartani fogja a társaság, amit előre vetett a stratégiai anyagaiban, akkor ez egy nagyon szép történetté nőheti ki magát az elkövetkezendő időszakban. Ami talán még egy érdekes sztori, ugye két egészen speciális cég is szerepel ebben az Xtend piacban. Itt gondolok az Otkó Péter Oxójára, illetve az STRT-re, ugye, ami kvázi egy kockázati tőke alap került a tőzsdére, most kicsit leegyszerűsítve fogalmazok meg. Ez egy óriási befektetési lehetőség, azt gondolom, minden olyan szereplőnek, aki egy diverzifikált, de kockázatos startup, induló, seed szakaszban lévő cégekbe kívánna fektetni.
Számos olyan cég van viszont az Xtenden, ahol egy technikai tőzsdei bevezetést lehetett látni, viszont azóta még nem indult be a kereskedés. Ezek között vannak árbevételben eredménytermelő képességben markáns cégek is, többek között egyébként a Goodwill farmára gondolok itt. Milyen fejleményekre lehet számítani itt a következő időszakban, és ezek milyen hatást gyakorolhatnak egyébként akár az Xtend piac egészére?
Az egész Xtend piacnak én azt gondolom az egyik legégetőbb problémája a rendszeres forgalom és a likviditásnak a megteremtése. Avval, hogy ezek a társaságok bekerültek, és főtulajdonos kezében maradnak a részvények, mellette esetleg van pár olyan stratégiai befektető, aki szintén nem napi kereskedésben lenne érdekelt, amit említettél, a Goodwill Pharma is például, de még jó néhány másik céget is lehetne sorolni, aminek megtörtént a bevezetése, ott van a tőzsdén, teljesíti a jelentési kötelezettségeit, jönnek is hírek, de nem tud igazándiból forgalom és likviditás kialakulni. Ezekben a helyzetekben az egyik lehetséges megoldás az, hogy további tőkebevonásokat hajtanak végre. Amit tapasztalunk az Xtenden, hogy zártköri tőkeemelések történnek, kisebb-nagyobb összegben, tehát a néhány százmilliótól a milliárd forintos nagyságrendig terjedően, de nyilvános kibocsátás például, amivel nagyobb közkészhányadot lehetne elérni, ezt, ha jól emlékszem, még senki nem lépte meg az Xtendes kategóriából, holott technikailag nyilván, vagy logikailag ez lehetne az az eszköz, amivel 100-200 ezer, több ezer kis részvényest és tulajdonost lehetne teremteni, és nagyon jól látszik azért a piacnak a működésében, Amerikában is, Magyarországon is, ezek a kis befektetők nagyon komoly pénzeket tudnak megmozdítani, amikor egy-egy történetre ráugranak, akkor 100 milliók, akár milliárdok tudnak megmozdulni, és ezzel tudnak lökést adni forgalomban, árfolyamban egy-egy papírnak. Sok ilyen történetet láttunk az elmúlt években, külföldön, főleg mondjuk az amerikai piacokon, de Magyarországon is azért láttunk erre példákat. Tehát azt gondolom, hogy valahol a forgalomnak és a likviditásnak a megteremtése lenne az a kulcspont, amivel ezek a papírok valóban ki tudnák használni a tőzsde összes előnyét, és nem csak azt a marketing elemet, amit eddig elértek, hogy a bevezetéssel kaptak egy plusz figyelmet, ez számít azért az üzleti partnerekkel való viszonyokban, stb., de az, hogy egy valóban aktívan kereskedett likvid papír legyen belőlük, ahhoz vagy egy ilyen nyilvános tőkeemelésnek a megugrása, vagy adott esetben a főtulajdonosoknak az eladásai és azoknak a szort tőzsdei kisbefektetők részére történő eladása lehet a megoldás. Tapasztalatok azt mutatják, hogy ahhoz, hogy egy papírban egészséges forgalom és likviditás tudjon kialakulni, ahhoz azért ezres nagyságrendű kisbefektetőnek kell lenni a társaság tulajdonosi körében. Egy-egy nagy befektető az általában nem hoz likviditást, tehát hiába száll be egy nagyobb intézményi befektető egy-egy cégbe, nem az hozza meg a napi folyamatos likviditást és forgalmat, mert ők azért ritkábban mozdulnak, nagyobb mozgásokat várnak ki adott esetben. Tehát itt azt gondolom a kulcs az ott van, hogy legyen kellő számú kisbefektető, spekuláns, magánbefektető egy-egy cég életében.
Hogyan látod a hazai intézményi befektetőknek a szerepét? Részben ezt amiatt is kérdezem, mert például nyugdíjpénztári befektetők már csak a standard kategóriától tudnak ilyen sztorikban részt venni, de hát azért itt mégiscsak felmerül a hazai gazdaságnak a fejlesztési, támogatási lehetősége befektetésekkel ebben a KKV szegmensben.
Igen. Talán érdemes onnan elkezdeni, hogy ugye a tavalyi év az azt gondolom, hogy nem kimondottan a tőkepiacoknak kedvezett, tehát amikor 16-17%-os hozamokat lehet állampapíron gyakorlatilag szinte nulla kockázattal elérni, akkor nem fordul sem a magán, sem az intézményi befektetők figyelme a kockázatos eszközök felé, és ezt nagyon jól mutatták az elmúlt évek, és akár ennek a 2017 óta tartó extend piacnak a rövid története is, hogy mindazokban a szakaszokban, amikor a részvény befektetések előtérbe kerülnek, mert versenyképessé válnak, mert vonzóvá válnak, és a kockázat és hozam összevetésében reális alternatívá válnak, akkor azért az intézményi befektetők is előveszik ezeket az eszközöket, és megnézik. Nyilván a méret, a likviditás az egy korlátozó tényező, a legtöbb intézményi befektető azért azt elvárja, még ha kisebb összegekkel is mozdul meg, hogy egy napi likviditás legyen, és egy reális belátható időtávon belül adott esetben ki tudjon szállni a befektetéséből.
Szabályozói oldalról látsz itt esetleg olyan teendőket, ami egy kicsit fel tudja pezsdíteni itt az életet majd a jövőben?
De azt gondolom, hogy az a fajta kezdeményezés, ami az Extendet az elejétől kísérte, hogy legyen dedikált befektetője ennek a piacnak, aki némi forrást, és itt ugye több milliárd forintról beszéltünk, tud biztosítani. Ennek a fenntartása adott esetben a bővítése, és ennek a körnek a szélesítése mindenképp hasznos lenne, és szükséges is lenne, hogy ez a piac tudjon tovább fejlődni. Ez bizonyította a múlt, az elmúlt évek tapasztalatai, hogy ezek nagyrészt jó befektetések voltak, fenntartható befektetések voltak, nem kidobott pénz, és nem egy olyan idézőjelbe támogatás, amit utána le is írtunk, hanem ez tényleg működött. Ez biztos, hogy fontos lenne. Fontos lenne az is, hogy az intézményi befektetői kör minél szélesebben tudjon ezekben részt venni, tehát ha vissza tudnánk térni a nyugdíjpénztárak esetében egy megfelelőbb szabályozáshoz, az azt gondolom szintén egy előny lehetne. Ott azért láttuk, hogy több szereplő, akik kezelték ezeket a megtakarításokat, vagyonokat, azért mutattak érdeklődést ez iránt a piac iránt is, nyilván nem milliárdokkal, de 10-20-50-100 millió forintok itt nagyon sokat tudnak számítani, és adott esetben nagyon jó hozamot is tudnak majd biztosítani ezeknek a befektetőknek. A másik dolog, ami nagyon fontos, az a retail befektetői kör, a lakossági vagy spekuláns befektetői kör. Én itt azt gondolom, hogy a BÉT megtette mindazt, amit ennek a piacnak a népszerűsítése, bevezetése érdekében meg lehetett és meg kellett tenni. Ezt nyilván fenn kell tartani, folytatni kell az oktatásokat. Hát azért nézve a fórumokat, azért azt látni, hogy ez ma már ott van a befektetők fejében, és hogyha látnak egy jó sztorit, akkor bizony megmozdulnak és belevásárolnak. Ami itt mindig a nagy kérdés, egy IPO-nak a költsége, azért az lényegesen magasabb jogi és kommunikációs marketing szempontból, mint egy zárt körű tőkeemelésnek a lebonyolítása, hogy ez a kettő arányban hozható-e az elérhető bevont tőke és a ráfordított költség. Hát ugye a tőkének van költsége, ezt tudjuk, és azért az nem mellékes, hogy mennyiért finanszírozunk. Tehát itt ennek a balansznak az elérése és a megtalálása az azt gondolom egy fontos dolog. A másik pedig, amit hát az extendes index bevezetése kapcsán is hangsúlyozott a tőzsde is és több piaci szakértő is, hogy lehet, hogy jó lenne egy-két olyan alapot létrehozni, ami erre a területre fókuszálna, ezt az indexet követni, ezekből a papírokból vásárolna. Ez is adhatna egy stabilitást és egy plusz likviditást ennek a piacnak.
Nagyon sok hasznos információt megtudhattunk. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Horváth Zsolt, a Budapesti Értéktőzsde korábbi vezérigazgatója volt a vendégünk.
Köszönöm, nagyon jó hétvégét kívánok. Viszont kívánom, szervusz.